Titeket is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 136. Zsoltárunkat énekeljük. A 136. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Foglaljunk helyet, testvérek, és dicsérjük tovább az Urat a 258. énekünkkel. 258. éneket énekeljük, az első versét, valamint a 4., 5. és 6. versét. Az első verset, valamint a 4., 5. és 6. verset, az első vers így kezdődik: fohászkodom hozzád, Uram Istenem, kérlek, kegyelmesen hallgass meg engem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a római gyülekezethez írt levél 8. részéből, a 35. verstől a 39. versig. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 8. részében, a 35. verstől a 39. versig ezt olvassuk. Kicsoda szakít el minket Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés? Éhínség vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, szívünket, lelkünket, életünket. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is téged dicsérhet a szívünk, téged, aki eljöttél erre a földre, Köszönjük néked a jászol bölcsőt, köszönjük néked aztán a keresztedet, köszönjük néked az üres sírodat, köszönjük néked, hogy elvégezted a mi megváltásunkat, Isten népének megváltását. Köszönjük te néked, hogy te vagy, mint feltámadott és élő Úr, a kegyelemnek a forrása ebben a világban. Köszönjük, hogy nem csak megszerezted a megváltást, hanem ki is osztod azt a te megváltottaidnak. Köszönjük néked, hogy dicsérhet a szívünk, és magasztalhatunk azért, mert minket is szólongatsz az evangéliummal, és azt akarod, hogy higgyünk te benned, egészen rád bízva magunkat. Köszönjük, hogyha ezt elvégezhetted már bennünk, és kérlek, hogy, és kérünk, hogy végezd el, ha még nem végezted volna teljesen el a te munkádat. Segíts, hogy hinni tudjunk benned, teljes szívünkkel, teljes életünkkel át tudjuk magunkat neked adni, mint megváltónknak, mint Urunknak. Segíts, hogy életünket így élhessük le ezen a földön, hogy aztán hozzád mehessünk az örökké valóságba. Köszönjük te néked, hogy most rád nézhetünk, ami dicsőséges és egyedüli megváltónkra, üdvözítőnkre. Kérünk téged, hogy áld meg a szívünket ma, amikor hallgatjuk a te igédet. Adj igazi belátást a te lényedbe, a te személyedbe, és add, hogy magunkat is jobban meg tudjuk érteni a te világosságodba. Segíts, hogy meg tudjuk határozni, hogy hol vagyunk, hol kellene lennünk, mi kellene, hogy legyen bennünk, mi nem kellene, hogy bennünk legyen. Kérünk, segíts elszakadni attól, amit megítélsz, és amit mutatsz, az segíts elfogadni, arra segíts törekedni. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, életünket ezen az Isten tiszteleten, most, amikor dicsérünk és magasztalunk téged, és áld meg mindazokat az embertársainkat, lelki testvéreinket, akik ebben az országban, vagy a világon bárhol összejönnek, és téged kívánnak dicsérni, és téged magasztal a szívük. Kérünk, légy ott is jelen, áld meg az ő életüket, szívüket is, munkálkodj bennük is a te dicsőségedre. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképp ige hirdetésre készülve a 155. énekünket. Ó, Úristen, légy közöttünkig, imádásodra jött. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumából olvassuk, a 21. rész 17. verséből. János evangéliumának 21. részében a 17. vers így szól hozzánk. Mondanék ki harmadszor is, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondta vala néki, szeretsz-e engem? És mondanék ki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanék ki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hallottuk az evangéliumot az elmúlt vasárnapokon, miszerint Isten egyedül és örökre és teljesen a Krisztus érdeméért szeret bennünket, és nem azért, amit mi produkálunk. Felszólít minket arra Isten, hogy higgyük ezt a jó hírt, ezt az örömhírt, fogadjuk el az evangéliumot, és nyugodjunk meg ebben, és nem csak felszólít arra, hogy így higgyünk az evangéliumban, az örömhírben, tulajdonképpen Krisztusban, mint megváltónkban, mint üdvözítőnkben, hanem munkálja is bennünk, hogy ez megtörténjen, és valóban higgyünk Krisztusban, higgyünk az evangéliumban. Így aztán egy napon eljutunk oda, hogy az ő munkája, illetve drága lelkének bennünk végzett tevékenysége során személyesen is hiszünk. Hiszünk Jézus Krisztusban, hiszük, hogy Isten az ő drága véréért, drága keresztjéért szeret bennünket, eléggé szeret és örökre szeret, jobban már nem is szerethet. Megnyugszunk ebben, és hálás lesz a szívünk ezért. Aki valóban hisz az evangéliumban, az bizonyos dolgokat fog magába tapasztalni. És majd kicsit ezekről szeretnék beszélni, de még ha Isten éltet, akkor jövő vasárnap is. Mit tapasztal magába az, aki valóban hisz az evangéliumba? Ez egy igen fontos kérdés, testvérek, mert ha majd a felsorolandó dolgokat látjuk, sorra vesszük, akkor ezek fényében megvizsgálhatjuk a szívünket, hogy akkor mi most valóban hiszünk Jézus Krisztusban? Vagy csak félrevezetjük magunkat? Mert előfordul az emberrel, hogy azt hiszi magáról, hogy hisz Jézusba, aztán igazából nem hisz még. Valóban hiszek én Jézusba? Ha igazán hiszek, ott fogom magamba találni ezeket az ismérveket. És ha még nem hiszek valóban Jézus Krisztusba, még nem bíztam rá az életemet, akkor még nem fogom ezeket a dolgokat megtalálni. De ettől még nem kell önmagába kétségbe esni, mert ha nem is találjuk meg a szívünkben ezeket a dolgokat, amikről beszélni fogok, az még nem azt jelenti, hogy holnap után nem fogjuk magunkba megtalálni. Lehet, hogy egy kis idő még, és meg fogjuk magunkba találni ezeket a dolgokat, mert az Úr, amit elkezd, az be is végzi ezt a munkát. Nos, nézzük tehát, hogy mi jellemzi azt, aki valóban hisz már az Úr Jézus Krisztusban. Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy az ilyen ember Jézus Krisztust megszereti. Megszereti az Úr Jézust. Megszereti a testélet, a meghalt, a feltámadt és megdicsőített názáreti Jézust. Hogyha megkérdezték volna talán korábban arról, hogy hogyan jellemezni a Jézussal való kapcsolatát, akkor azt mondta volna, hogy hát nem érdekel. Közömbös nekem, közönyös vagyok iránta, magam se tudom. Esetleg azt mondta volna, hogy hát csodálom, bámulom, nagyra tartom. De talántán azt is mondta volna, hogy az ellenségemnek tartom, megvetem, gyűlölöm. De az ember, amíg nem hisz, addig nem mondja azt, hogy Jézust ő szereti. Igazán szereti. Aki viszont hisz ő benne, az szereti őt. Tudjátok, hogy ez a legmélyebb kötődés, ami létezik. Az atya szereti a fiút. A fiú szereti az atyát. A Szentlélek szereti az atyát és a fiút, és azok is őt. A Szent Háromság személyében ott van ez a mély kapcsolat egymással, a szeretetnek ez a mély kapcsolata. És csodálatos dolog, hogy Isten azt mondja, hogy mi is szeressük őt, emberek. Ezt várja a részünkről. Már Mózesnél megjelenik a vallástörténetben legesleg először. Az Istennek ez a parancsa. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Szeresd őt. Szeresd őt. És az embertársadat is szeresd, mint magadat. De csak azok szeretik igazán az Urat, akikben az Úr ezt elvégzi, akik engednek az ő parancsának, és hisznek ő benne. Az ilyen emberek mindig az Úr szeretetéről vallanak is. A Zsoltárok könyvében is tudjátok, sok helyen olvasunk erről, hogy szeretem az Urat. Ezért vagy azért, de mindig ismétlődik ez a kifejezés. Én szeretem az Urat. Akik hiszik, hogy Isten Jézus Krisztusért szereti őket, eléggé szereti, és örökre szereti őket, és jobban már nem is szerethet, és ez a szeretet nem fog megváltozni. Az ilyen emberek, akik ezt hiszik, azok valóban szeretik az Urat. És erről a hitükről, vagy érzésükről, erről vallanak is. Ugyanúgy, ahogy a Zsoltárok könyvében, ahogy vallottak a régiek, a régi hívők. Ugyanúgy vallanak az új szövetségi hívők is. Szeretem az Urat. Az én szeretetem az csak egy válasz az ő szeretetére. Nem mi szerettük őt előbb, hanem ő szeretett minket előbb, hogy János mondja az evangéliumába. És mi most már viszont szeretjük őt. A nagy csoda nekünk, hogy bennünket, nyomorult bűnösöket szeretett a Krisztus. Annyira, hogy az életét adta azért, hogy minket szeressen az Isten. Mi nem tudunk semmit adni az Istennek ezért, hogy szeressen, de ő odaadott mindent, hogy minket örökre szeressen, és teljesen szeressen az Atya Isten. Hát mi is szeretjük ezt a Jézust. és megvalljuk, nem szégyeljük ezt. Neki magának mondjuk, de mondjuk másoknak is. Mi szeretjük az Urat. Mi az Ő szerelmesei vagyunk. A Péternek a levelében olvassuk az első Péter első részében, a 8. versben, hogy ti, akit Jézus Krisztusról beszél, azt mondja, hogy itt van ő, akit noha nem láttatok, de szerettek. Így jellemzi a levelének a címzetjeit, szenvedő keresztényeket, hogy nem láttátok Jézust. Hát nyilván azok csak hallottak Jézusról, az apostoltól, de szeretitek őt. A keresztényeknek, testvérek, mindig ez az ismérve, hogy szeretik Jézust. Sajnos így a reformátusoknál nálunk is ott van ez, hogy klasszikus mondásként, hogy hát én Istennel tudok mit kezdeni, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Hát ez még annak a vallomása, aki nem hisz Jézus Krisztusban igazán. Nem adta át még az életét Jézus Krisztusban. Nem fogadta el azt, hogy ő mit tett érte. És Isten, hogy azért szereti őt. Aki Jézussal nem tud mit kezdeni, pedig templomban, az még nem hívő testvérek, nem igazán hívő ember. Aki igazán hívővé lesz, az szeretni fogja Jézust, és meg is vallja. Imádságban is az Úrnak magának, szeretlek Uram, én erősségem. De megmondom nektek is, ti nektek is, a szomszédoknak, ennek annak, én szeretem az Urat. Akit ti gyaláztok, lehet káromkodásban, de én szeretem őt. Miért szereted? Mert ő előbb szeretett engem. Mert életét adta értem, mert érte szeret engem az atyám, a mennyei édesatyám. Ez a csodálatos vallomás, ez megvan a szívetekben, megvan az életetekben? El tudjátok ezt mondani, hogy én szeretem az Urat? Nekem is el tudjátok mondani, egymásnak is, magatoknak is el tudjátok, neki is el tudjátok mondani imádságban? Szeretitek őt? Hogyha valaki szereti az Úr Jézus testvérek, akkor az nem azt mondja, hogy hát szeretem egy olyan 60%-osan, vagy 80%-osan, hanem akkor az az ember az egészen szereti őt. És ha egészen szereti Jézust, 100%-osan, hogy ő teljes szívéből, teljes lelkéből, minden erejéből, hogy mondja az ige, maga Krisztus itt mondja ezt, aki így szereti őt, annak a számára Jézus nem lesz soha mellékszereplő az életébe. Nem lesz mellékszereplő, hanem az életének a főszereplőjévé válik. Központi jelentőségű, mert szeretem. Amíg nem szeretem, nem központi jelentőségű. Ha szeretem, központi jelen, meghatározó személyiség az életembe. Bármi mondok vele kapcsolatba, bármit, hogy testélet, vagy meghalt, vagy feltámadt, vagy ott ül az Istennek a jobbján, mindez kardinális fontosságú a számomra. Mindez nem lehet túl hangsúlyozni a számomra. Központi szereplőjei, ez a Jézus az én életemnek. Hát vajon csoda az, hogyha valaki szereti Jézust mindenestől, testestől, lelkestől, életművével együtt, mindenestől. Csoda az, testvérek. Csoda, nem csoda, testvérek. Hogyha én tudom, hogy minden neki köszönhetek, akkor nem csoda, hogy így fogom őt szeretni. Ha tudom, hogy ha nem jön el, ha nem engedelmes a keresztfa aláig, ha nem támad fel, ha nem megy mennybe, ha nem jár közbe, értem, ha nem jön vissza, örökre elveszek. Nincs számomra semmi. Aki el tudná érni azt, amit ő elért nekem. Nincs más, csak is ő, aki ér engem, tökéletesen szeret az Atya Isten. Hát, hogy ne lenne akkor központi jelentőségű Jézus a számomra? Aki Jézus szereti, testvérek, annak ez a szeretet különböző dolgokba testet is ölt. Például abban, hogy beszélget Jézussal. Az azt jelenti, hogy olvasom az ő igéjét, és imádkozom hozzá. Imádkozó Jézushoz. Dicsőíted őt, kijöntöd előtte a kérdéseidet, vágyaidat, bocsánatot kérsz tőle, hozol elé másokat? Meg tudod szólítani a te üdvözítődet imádságba? Ha szereted őt, akkor persze, hogy meg tudod. Mindenkit meg tudunk szólítani, akit szeretünk. Még az ellenségünket is. Nincs egy ember, akit szeretsz, és nem tudnál vele beszélgetni. Akivel nem tudsz beszélgetni, azt nem szereted. Aztán, ha valaki szereti Jézus testvérek, és igazán szereti az ő megváltóját, akkor az az ember gyűlölni fogja a gonoszt. Olvassuk a Zsoltárok könyvéből, a 97. Zsoltárból, hogy ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Ami ő vele nem egyezik, amit ő is gyűlöl, azt én is gyűlölni fogom. Egy húron pendülök ebbe is Krisztussal. Te a saját életedbe, a környezetedbe gyűlölöd a gonoszt, a bűnt, a vétket, ami a sátántól való. Elhatárolódsz tőle világosan, egyértelműen. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Aztán, hogyha szeretjük Jézus testvérek, akkor alig várjuk a vele való találkozást. Akkor örvendünk, hogy megyek az Úr házába, és találkozhatok vele, mert szól hozzám az igén keresztül, és ott lesz ő is. Várom, hogy az igét otthon a kezembe vehessem, mert foglalkozom az igével, akkor vele foglalkozom, és vele találkozom. Várod a találkozást, éhezed a Jézussal való találkozást, akkor szereted őt. Hiszen úgy volt az, hogyha valakit szeretünk, akkor alig várjuk, hogy lássuk, nem találkozzunk, beszélgessünk egymással. Aztán, ha valakit szeretünk, akkor szenvedni is tudunk érte. Ugye itt a mai fogadó ige is egy kicsit ide kapcsolódik. Ha valaki szereti Jézust, akkor szenvedni fog érte. Szenvedni tud érte. Ha szeretjük egymást, emberek között is igaz ez, akkor is szenvedni tudunk a másikért. Nehézségeket tudunk elszenvedni azért, akit szeretünk. Ha szeretjük Jézust, akkor szeretni fogjuk őt, és a szenvedéseket is vállaljuk, amivel az ő követése, az ő neki való engedelmesség jár. Aztán, ha valakit szeretünk, akkor már nem sorolom tovább. Szereted az Úr Jézust? Hogyha ha valóban hittél az evangéliumban, Krisztus evangéliumában, akkor meg fogod szeretni. Ha nem szereted Jézust, akkor még nem hittél az evangéliumban. Lehet, hogy egyet értesz vele, lehet, hogy jó tanításnak tartod, lehet, hogy tiszta tanításnak tartod, de még nem hittél, nem bíztad rá magad erre a Krisztusra, hogy ő legyen a te üdvözítőd, és ő legyen a megtartód, és nem fogadtad el akkor, hogy az Atya egyedül érte szeret. Gondolkozz el ezen. Szereted a Krisztust? Egy kicsit hadd lépjek tovább, mert nem csak arról van szó, hogy aki valóban hisz testvérek, az Jézust szereti, hanem másodszor arról is, hogy az ő szavát megszereti, az ő beszédét megszereti. Az Ószövetséget idézem megint, mert ott gyökereznek ezek a dolgok. A 119. Zsoltárban a Zsoltár író csodálatos módon vall arról, hogy mennyire szereti Istent, illetve Istennek a beszédét. Mivel Isten szereti, ezért a beszédét is szereti. Határozataidat szeretem. Törvényedben gyönyörködöm. Az a bizonyság tételeid az én gyönyörűségeim. Igen, szeretem a te parancsolataidat. És lehetne sorolni. Aki szereti Istent, szereti az ő beszédét. Aki szereti Jézus Krisztust, az szeretni fogja az ő beszédét is. Szeretetem tárgya lesz az ige, az írott ige, ami az ő beszéde, testvérek. Ez az én szerető Jézusomnak és szerető Istenemnek a beszéde. Hát hogy ne lenne fontos a számomra? Hát abban az időben, amikor még a szerelmes párok nem SMS-ben meg e-mailekben küldözgettek egymásnak vallomásokat, hanem leveleket írtak egymásnak, abban az időben még úgy volt, hogy na hogy is volt azokkal a szerelmes levelekkel? Még most is megvannak, nem? Tehát elteszi az ember, mert az ő szerelmesének a szava. Már nagyon fiatal volt még akkor, amikor azt írta, de hát akkor is az ő szava volt. És úgy alig vártuk már, hogy jöjjön az a levél, vagy na mit ír, hogy van. Hát milyen jó volt ez, és milyen szép emlék ez, vagy lehet, hogy már csak emlék, mert már a másik már nincs. Már elszólította az Úr, már elment. De itt van valami belőle, egy kicsit a leveleiben is, a soraiban is. És ez egy igen csodálatos dolog, néha előveszi a, ismerek ilyen idős, szépen össze van kötve szalaggal, és őrzik. Na hát, hogy is van ez, testvérek, hogyha nekünk az Úr Jézus a mi szerelmesünk, mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket, akkor a szava nem fontos? Akkor az ő igéje, az ő beszéde, az mellékes dolog az életünkben? Az lehetetlenség. Hiszen Jézust, hogy így mondja, most nem is látjuk, ráadásul közvetlenül, hát hogy ne lenne fontos a beszéde? Majd ha már látjuk személyesen, meg beszélünk vele, meg halljuk a hangját, meg látjuk őt, meg akkor már nem lesz fontos a beszéde. Akkor ott lesz ő, de amíg nem látjuk őt így, addig itt van a beszéde. Hát hogy ne szeretnénk Jézust, és Jézusért az ő beszédét, az ő szavát is? Ezek jelenítik meg őt, ezek hozzák közel hozzák őt. És az ilyen embernek, testvérek, aki szereti a Bibliát, ennek aztán magyarázhatjuk, hogy a Biblia az itt téved, meg ott téved, meg amott téved. Az nem érdekli ez. Azt nem érdekli ez. Az ilyen ember, testvérek, meghajol a Bibliának, úgy mondom, a tekintélye, az írás tekintélye előtt. Jézus szereti, és meghajol a Biblia előtt. Mit is mond az írás? Hogy is van az írás? Luther miért védekezett az augsburgi birodalmi gyűlésen úgy, hogy az ő lelkiismeretét az ige tartja fogva, és ha őt meg akarják győzni valamiből, akkor az igéből győzzék meg. Nem azért, mert ő ezt a fejbe vette, hogy ő most a Biblia is, akkor csak a Biblia is, akkor nem tudom. Nem ez, hanem neki Jézus volt a szíve közepén, az ő megváltója. Hát hogy ne lett volna fontos akkor a Biblia a számára, nem? Az az ő szava. Akkor ha valakinek, testvérek, az írás ilyen tekintély lesz Jézus miatt, Jézus szeretete miatt, akkor az nem fog úgy beszélni, hogy na hát tényleg a Biblia itt meg ott nem igaz, meg ez meg az nem fontos benne, meg itt meg ott téved. Egyszerűen, testvérek, az, hogy a Bibliát kritizálja az ilyen ember, az valahol egyszerűen távol áll tőle. Ha valaki a Bibliát kritizálja, testvérek, már mindjárt tudhatjátok, hogy ottan valami baj van a Krisztus és közte. Abba a kapcsolatban van a hiba. Ez, hogy, ha szabad így mondani, szoteriológiai kérdés, hogy én a Bibliát minek tartom, vagy minek nem tartom. Ha én szeretem Jézust, a Bibliát is tekintélynek fogom tartani, az első betűjétől az utolsóig. Ha meg nem szeretem Jézust, akkor meg válogatok, mint tyúk a kendermagban, hogy ez jó, ez nem jó, ez elfogadom, azt nem fogadom, ezt ide teszem, oda teszem, akkor kritizálok, válogatok. Aki szereti Jézust, az nem kritizál. Ez is megint így van, testvérek, hogy sok esetben így lehet látni, hogy emberek között, akik szeretik egymást, nem szokták így egymásnak a szavát kritizálni. Szerintem a másik, ismerek olyan nőket, akik úgy föl tudnak nézni az ő férjüknek, feleségét, a férjüknek a szavára. Hát a férjükről nem tételezik fel szinte, hogy téved. Az egy tévedhetetlen okos ember. Már úgy annyira megbecsülik, annyira tisztelik. De fordítva is előfordul. Inkább én tévedek, mint a másik. Hát szeretem őt. És nem tételezem fel róla, hogy hazudozik nekem, meg félrebeszél, meg nem tudom micsoda. Tehát ez már emberek között is így van, ha szeretjük Jézust, akkor egyszerűen nem mondjuk azt, hogy hát ő biztos, hát itt, hát azért nem egészen úgy volt az, ahogy ő itten elmondja nekünk. Kicsit máshogy lehetett, ugye? Nem, testvérek, meghajolunk a szava előtt. A hívő ember a bibliokritikát egy sajátos formába ismeri, úgyhogy a Biblia kritizálja őt. Tehát a Biblia, nem én kritizálom akkor a Bibliát, hanem engedem, hogy Jézus kritizáljon engem. Az, aki szeret engem, ő kritizálhat. Ő megmondhatja nekem az igén keresztül, hogy ez vagy az nem jó a hitemben, nem jó az életemben, nem jó a magaviseletemben, vagy valami. Változtassak ezen vagy azon. Ő megmondhatja nekem. Ő kritizálhat engem, mert szeret. És neki köszönhetem, hogy szeret az Isten. Hogy ne kritizálhatna? Nagyon fontos dolog aztán, testvérek, hogyha valaki így az igét szereti, akkor az az igét tanulmányozni is fogja. Belemélyül az írásba. Nem úgy felszínesen érinti, mint a fecske, amikor iszik a vízből, csak éppen a csőrivel egy kicsit kikap belőle, hanem akkor úgy belemélyül az ígébe. Aki szereti az ígét, az szeret mélyebbre hatolni az ígébe. Én még nem találkoztam olyan hívővel, aki Jézust igazán szerette volna, és a Bibliát ne szerette volna tanulmányozni. Ne szerette volna jobban megismerni. Nem csak úgy, hogy mi van megírva a 113. Zsoltárba, vagy Mózes 4. könyvének 15. részébe. Nem csak is ilyen külső formában, hanem belülről megismerni. Megismerni a belső összefüggéseit. Mélyen megismerni. Sokszor, testvérek, az ember csodálkozik, hogy magát hívő embernek vagy valaki, és a Bibliával nem foglalkozik. Hát hogy lehet az? Nem megy bele, nem süllyed bele, nem mélyül bele. Nem olvas utána. Semmi, csak átfutjuk az igét, azt majd valamit mond az ige, azt akkor az... Hát hányszor olvastuk mi mondjuk el azt a szerelmes levelet? 5-ször, vagy 10-szer, vagy hányszor, amit írt a másik, nem? Miről is van itt szó ebben a levélben? Nem? Hát az ígét meg úgy átfutjuk, aztán hát mi már ezt úgyis elolvastuk 1000-szer, hát már tudjuk, hogy itt Péternek mit is mond Jézus, hát akkor hát már persze szereti őt, hát ő is szeresse őt, és már egyből előállunk egy igehirdetéssel erről az ígéről, de már nem gondolkozunk róla, hogy miről van szó benne. Szeretni az ígét, testvérek, az azt is jelenti, hogy tényleg tanulmányozza az ember. Tanulmányozza az ember. Aki szereti az ígét, az beszél is róla. Az úgy van, nem, hogy egyszerűen, hogyha szeretünk valakit, akkor arról szívesen beszélünk. Szinte áradozunk is róla. Ez ilyen, ez olyan. Hát anyám, ha te ismernéd ezt a fiatalembert. vagy fordítva. Hát valamit, hát szeretjük őt. Szeretjük a szüleinket. Valaki mondta mostanában, hogy neki az édesapja a legfontosabb személy az élet. Van akinek az édesanyja, neki az édesapja. És ott áradozott, majdnem elsírta magát, úgy beszélt az édesapjáról. Mert szerette őt. Hát nem így van, testvérek, hogy akkor áradozni tudunk Jézusról, áradozni tudunk az ígéről. Hogy hát ez van, az, ezt mondta, azt mondta, tele vagyunk akkor az ígével, testvérek. Bizonyságot teszünk róla, fűnek, fának. Szeretjük Jézust, akkor szeretjük az ígét is. És beszélni fogunk róla. És aki szereti az ígét, testvérek, az engedelmeskedni is fog az ígének. Engedelmeskedni is fog. Akkor úgy állok ott, hogy szeretem az ígét, akkor na mit is mond nekem az íge? Ebbe vagy abba a dologba? Akkor igyekszem azt követni. Jézus is azt mondta, ha őt szeretjük, az ő parancsolatait tartsuk meg. Mert ő is úgy szereti az atyát, hogy betartja a parancsolatait. Hát ha ő így szerette az atyát, hogy betartotta az atya parancsolatait, nem csak valami érzelmi síkon szerette az atyát, hanem követte, amit az atya mondott. Hát ti is így szeressétek, az én személyemet, hogy betartjátok, amit mondok nektek. Ha mi szeretjük Jézust, szeretjük az ő parancsolatait, amit elénk adott. És igyekszünk azok szerint élni, azokhoz szabni az életünket. Családi életünket, munkavégzésünk, pénzügyeink, minden. Szeretjük az ígét. Szeretjük az ígét. A harmadik dolog, testvérek, ami segít minket, hogy meglássuk, hogy mi valóban Jézus hívő emberek, evangélium hívő emberek vagyunk-e, az, hogy szeretni fogjuk Jézus népét is. Jézus népét. Szeretjük őt magát, miatta szeretjük az írást, és miatta szeretjük az Isten népét is. A Krisztus népét. Megint a Zsoltárokat idézem. 26. Zsoltárban ezt olvassuk ilyen szép vallomásként. Uram, szeretem a te házadban való lakozást. Az Úr háza az ő népét jelenti. Nem a kőfalakat jelentette a zsidó embereknek, hanem az a közösség, ami ott van. Én szeretek ott lenni, a hívők közösségében, mert szeretem őket. Testvérek, aki Jézus szereti, az Jézus miatt szeretni fogja Jézus híveinek a népét, Jézus seregét, az egyházat is. Amíg valaki, testvérek, nem hisz igazán Jézus Krisztusban, addig az igét se fogja szeretni, a Bibliát, de az Isten népét se, Krisztus népét se fogja szeretni. Azokra mindig azt mondja, hogy azok ilyen szentek, meg olyan szentek, meg ilyen képmutatók, meg olyan képmutatók, meg ilyenek, meg olyanok, meg közellensége az egyháznak, meg közellensége a világnak, ezek a fundamentalisták, meg pietisták, meg mindenek elmondja őket. Azt, testvérek, aki így beszél a hívőkről, az nem szereti őket. De azért nem szereti őket, mert nem szereti az urukat sem. A megváltójukat, az üdvözítőjüket sem. Az lehetetlen, hogy valaki szereti Krisztust, szereti Jézust, és nem szereti az ő híveit. Hát az hogy lehetséges? Jézus összetartozik a népével. Azt mondja Jézus, hogy az ő népe, az az ő teste neki. Most őt nem látjuk, de a teste itt van a világban. Ha valaki el akarja vágni a testet a főtől, az nem lehet. Jézus egy az ő népével. Nem mondhatja valaki, én szeretem az Úr Jézus, de a népét meg semmibe veszem, lenézem. Az egyházat szeretem, de Jézusra nem tudok mit kezdeni, ez sem egy. Nem lehet elválasztani. Szereted a Krisztus híveit? Ha Krisztust valóban hiszed, ha valóban hiszel, szeretni fogod az ő népét is, az ő gyermekeit is. Isten azt mondta, hogy a zsidókról mondta ezt, hogy aki titeket bánt, az Isten szemefényét bántja. Mondjuk, hát pedig milyen nép volt az a zsidó nép, ugye? Hát ilyen, meg olyan. Mindennek kellett őket mondani. Isten jobban tudta még nálunk is, hogy milyen nép volt. De mégis azt mondta, hogy ő szereti ezt a népet, és aki őket bántja, az olyan, mintha az ő szemefényét bántaná. Ez ugyanígy van, testvérek, ma is. Krisztus azonosítja magát az ő híveivel. Ha valaki az ő népét bántja, akkor a Krisztus szemefényét bántja. Ne bántsd a Krisztus szemefényét, ha szereted Jézust. Nem is fogod bántani. Az egyház tagjai, a hívő emberek, ilyenek, olyanok vagyunk. Egyik ilyen, másik olyan. Hol az van az életünkben? Hol ilyenek, hol olyanok vagyunk? Sok mindentől függ, de mégis szeretni fogjuk az Isten népét, a Krisztus követőit, ha mi szeretjük Krisztust, és valóban hiszünk benne, testvérek. Ilyen nagyon jó bibliai példa előttünk Saul, Pál. Ő, amíg nem szerette Jézust, addig üldözte az ő népét, ugye? Ütötte, vágta őket, ahol érte. Mihelyst Krisztus megállította őt, és magához vonzotta, onnantól kezdve Pál szerette a Krisztus népét. Nekik volt problémájuk Pállal inkább. Azt hitték, hogy valami rosszba sántikál, azért lett keresztjén. Csak be akar furakodni közénk, hogy aztán még nagyobbat üthessen rajtunk. Inkább nekik volt problémájuk az új megtérővel, mint sem Pálnak a régi megtért emberekkel, a régi hívőkkel. De testvérek, az biztos, hogy onnantól kezdve Pál, hogy Krisztust megszerette, mert Krisztus szerette, ezért ő szerette a Krisztus népét is. És annyira szerette őket, hogy azt mondja, hogy én mindeneknek mindenkivé lettem. Már akkor szerette őket, amikor még pogányok voltak. Zsidónak zsidóvá lett, pogánynak pogányá lett. Csak hogy megnyerje őket a Krisztusnak. Mert tudta, hogy ott vannak közöttük azokat, akiket Krisztus szeret, Krisztus kiválasztott magának. És ő ezeketnek igyekezett segíteni, hogy oda vigye hozzájuk a Krisztust, megmutassa nekik, hogy ő benne higgyetek. Őt kövessétek. A zsidónak zsidó módon, a pogánynak pogány módon. Csak hogy megnyerje őket, és ha megnyerte őket, akkor is szerette őket, a továbbiakba is. Az összes levelébe ez a szeretet jön ki, ami a hívő emberek iránt fennállt a szívébe. Pedig azok annyiszor bántották ezt a szegény Pál apostolt. Sokszor olvassuk a leveleibe, hogy állandóan gyepálták valamiért. Hol ezért, hol azért, ilyen megjegyzés, olyan megjegyzés. És Pál mégis szerette őket. És megbocsátott nekik, és látjátok, hogy a leveleinek a végén ott van, hogy szinte név szerint számon tartotta az ő hívő testvéreit, szerte a világba, ugye? És ennek az Onesiforus házanépének, Orbánnak és a többieknek ezt és ezt üzenem, és az én drága munkatársaim, szeretett testvéreim a Krisztusban, állandóan egy csomó emberről megemlékezik a levelei végén. Szerette őket. Nem csak úgy szerette őket, hogy így elvileg, meg messziről, hanem közelről szerette őket, ha tehette, meglátogatta őket. A testvérek, úgy gondolkozzatok el ezen, hogy szeretitek ti a Krisztus népét, Krisztus gyermekeit. Sokszor az az érzésem, hogy itten közöttünk is van olyan, aki csak úgy messziről. Tehát úgy messziről szeretjük a Krisztus híveit. Úgy olyan külső támogatók vagyunk. Tehát az, hogy oda, hogy elmenjünk közéjük, hogy meghallgassuk őket, hogy elbeszélgessünk velük. Igazából nem, tehát azzal nem érdekel minket. Annyira azért nem érdekel a Krisztus népe. hogy ott magunkat megosszuk velük, hogy mondjunk valamit magunkról, az érzéseinkről, a gondolatainkról. Az már nem. Tehát úgy a fizikai közelségben úgy már nem. Úgy messziről, távol, olyan távolságtartón. Úgy szeretjük mi a Krisztus népét. Ez lenne a Krisztusnak a terve. A Bibliában ezt látjuk. Hogy egy ilyen alkotott valami kis kemény magot, aztán körülötteink külső támogatóknak a gyűrűjét, akik nagyon szeretjük mi is az Úr Jézust is, meg az ígét is, meg a népét is, de oda nem megyünk. Közéjük nem megyünk. Ezt így gondolta el? Nem így gondolta el. Jézus úgy gondolta el az övéi közösségét, hogy ottan test közelben vannak, hogy érzik egymás lábszagát, bocsánat a kifejezésért. Hát ott vannak egymás mellett. Törődnek egymással, meghallják egymás hangját, veszekszenek, kibékülnek, ezt csinálnak, azt csinálnak, letörlik egymást könnyét, együtt nevelnek, együtt mosolyognak, közös élményeik vannak, együtt szolgálnak, együtt harcolnak. Nem ezt látjátok a Bibliában? Szerették egymást ezek az emberek. Hát vajon itt közöttünk ez ugye hogy van? Hogy valósul meg? Jézus nem egy, úgy is mondhatnám, hogy nem egy ilyen virtuális közösséget alkotott, mert most már ugye vannak ilyen virtuális közösségek, levelező listák. Vagyunk rajta százan. Életükben nem láttuk egymást, de jól oda tudunk egymásnak mondogatni. Tehát ismerjük így a másikat? Igazán? Nem ismerjük. Valóban nem ismerjük. Ez egy virtuális valóság, nem egy kézzel fogható valami. De Jézus nem ilyennek gondolta az ő népét ebbe a világba, testvérek, hanem olyannak, akik test közelbe vannak. És akik között nincs en személyválogatás. Lássátok, hányszor vagyok személyválogató. És azt mondom, hogy én az értelmiségi munkásokkal, hát én nem fogok közösséget válni, oda lehajolni. Szóval én értelmiségi hívőgők. Aztán van a nem értelmiségi hívőgők, van a munkás hívőgők. Tehát, hogy mi ezekkel az értelmiségekkel, nem fogunk beszélni velük. Hát, ezek olyan beképzeltek meg, nem tudom. Ez a másik. Tehát ez szimpatikus nekem, az nem szimpatikus. Ez ilyen, az olyan. Hát azzal nem fogok leülni egy asztalhoz. Ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, mondja az apostol. Ne legyetek ilyenek. Hanem szeressétek egymást, ahogy a Krisztus szeretett benneteket. Személyválogatás nélkül. Aki valóban hisz Krisztusban, aki valóban hiszi az evangéliumot, hogy Jézusért szeret engem az Atya, örökre és teljesen, engem nyomorult bűnöst, aki nem érdemlem, hogy szeressen, az ilyen embertestvérek megszereti, hogy is volt ez a három dolog, megszereti Jézust, megszereti az ígét, az írott ígét, és megszereti a testvéri közösséget, nem? Hát akkor vizsgáljátok a szíveteket, hogy én hogy vagyok itt ezekkel a dolgokkal. El tudom mondani, hogy ha nem is 100%-osan, de rajta vagyok, hogy szeressem a Krisztust, hogy szeretem a Bibliát, és szeretem az ő népét, akár milyen is legyen az. Ebben már egyszer nem ott tartottam, ahol most tartok. Van egy előrelépés az életembe. És akarom is, hogy még tovább tudjak előrelépni. Vagy ezeket a dolgokat még nyomelemeibe se fedezed fel magadba. Nyomelemeibe se. Ha nem tudod elmondani őszintén Jézusnak, hogy Uram, én szeretlek téged, de ki se tudod mondani a nevét imádságba. Nem tudod elmondani neki, Úr Jézus, én szeretem a te beszédedet, az ígét. És Úr Jézus, én szeretem a te népedet. Ha ezt még így nem tudod kimondani, akkor még nem hittél igazán az evangéliumban. Akkor még nincs örök életed, még a kárhozatban vagy. Akkor szükséges, hogy kérd Jézust, hogy Úr Jézus, munkálkodj bennem, hogy eljussak az evangélium hitére. Igazán higgyek te benned, mert én hinni akarok. És akarj is. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te és a te háznéped. Jézusnak a szavára válaszoljunk magunkban. Mert ahogy kérdezte Pétert, ott annak idején a feltámadott Jézus a genezáreti tó partján, szeretsz-e engem, úgy kérdez minket is. Mert tovább akar segíteni. Szeretsz-e engem. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan csodálatosan tanítasz minket arról, hogy aki hisz benned, annak milyen vonások jelennek meg a szívében, lelkében, életében. Te magad vagy az, aki ezeket a vonásokat előidézed, aki előhozod, aki felerősíted. Adj nekünk, Urunk, igazi önvizsgálatot és igazi önismeretet, és segíts, hogy meg tudjuk nézni a szívünket, vizsgálni a szívünket ennek az elhangzott igének a tükrében, hogy vajon ott van-e benne az irántad való szeretet. Ott van-e benne a te drága igéd iránt való szeretet, és ott van-e a néped iránt való szeretet. Ha ott van, Urunk, legyél áldott érte, és hadd kérjünk, hogy hadd erősítjenek bennünk ezek a dolgok, és hadd tudjunk téged, igédet, népedet egyre inkább szeretni. És ha nincsenek ott, Urunk, akkor te munkád, hogy egyre inkább tudjunk hozzád közelebb kerülni. Vondd a mi szívünket magad után, add, hogy egészen eljussunk a veled való közösségre, neked való önátadásra, szívünk átadására, kegyelem elfogadására, bűnbocsánat elfogadására, a te elfogadásodra. Segíts, hogy valódi áttörés, megtérés történhessen az életünkbe, a szívünkbe. Köszönjük, hogy te ezt parancsolod is nekünk, segíts a te parancsodat követni, mert nélküled nem tudjuk teljesíteni. Kérünk, áld meg a szívünkbe ezeket a gondolatokat, és segíts bennünket, hogy valóban az evangéliumot értsük is, és higgyük is. Köszönjük néked, hogy most így szóltál hozzánk, és tanítottál bennünket. És köszönjük néked, hogy eléd tárhatjuk most, Urunk, ezt a mi gyülekezetünket. Kérünk téged most azért különösképpen is, hogy áld meg azokat, akik elmentek a gyerektáborba. Áld meg a szolgálatot végzőket. Áld meg a gyerekeket is, akik ott vannak. Áld meg azokat, akik akár lelki munkát végeznek közöttük, akár testi munkát, fizikai munkát a konyhán. Kérünk téged, hogy a te őrző szereteted vigye őket oda, legyen ott körülöttük, és hozza őket haza minden baj nélkül. A te áldásodat adjad az ígére is, ami elhangzik ott alkalomról alkalomra. Kérünk, hogy adj jó időt, őrizd meg őket minden betegségtől, balesettől. Te add, hogy áldásukra legyen az eltöltött idő. Kérünk téged arra is, hogy áld meg gyülekezetünk templom építését, segíts, hogy ez a külső templom építése is előre haladhasson, és közben haladjon előre a belső templom, a gyülekezet épülése is. Segíts minket, és gondoskodj minden testi-lelki szükségről ebben a tekintetben is. Imádkozunk hozzád népünkért, hogy vondd a mi népünk minél több tagjának szívét magadhoz, és kérünk arra, hogy a te neved dicsőítsd meg a mi népünk vezetői előtt is, add, hogy ők is higgyenek benned és kövessenek téged, add, hogy egyre több megbízható, népet szerető vezető lehessen ebben a világban, ebben az országban is. Kérünk téged arra, akik nehézségeket hordoznak a gyülekezetünkben, légy a beteg testvéreinkkel, imádkozunk hozzád azokért, akik egyedül vannak, akik különböző dolgoktól szenvednek, kérünk vigasztald meg a szívüket, kérünk, áld meg azokat, akik nehéz időszakokat élnek át az életükbe, és legyél közel hozzájuk, légy erőforrásuk, légy bátorítójuk, légy felemelőjük, légy hordozójuk ebben a nehezebb időszakban is. Köszönjük néked, Urunk, hogy minden a te kezedből jön, és mindent onnan fogadhatunk el békességgel. Kérünk téged arra, hogy áld meg egész életünket, és segíts, hogy téged valóban hívő és követő emberek legyünk egytől egyig. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Hirdetem, hogy jövő héten a bibliaóránkat a szokott időben tartjuk, tehát kedden este 6 órakor szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Mivel én is elmegyek a gyerektáborba, ezért dr. Pauk János vezeti majd, ha Isten is élteti addig, a bibliaórát. Hirdetem a testvéreknek, hogy amint imádságunkban is megemlékeztünk róla, hogy elmentek a gyerekek, illetve a szolgálattévők a gyerektáborba, Bózsvára. Ha eszébe jut a testvéreknek, akkor imádkozzanak értük, hogy Isten áldja, őrizze, védje és hozza őket haza minden baj nélkül. Imádkozzunk ő érettük is. Hirdetem végül azt, hogy az ifjúsági táborunk augusztus 1-től 7-ig lesz a szlovákiai Svidben. Oda még lehet jelentkezni, van talán néhány helyünk. Tényleg csak néhány hely, de még van néhány hely, úgyhogy ha valaki szeretne jönni, még szabad jelentkezni. A gyülekezeti táborunk, gyülekezeti hetünk Mátraházán lenne, augusztus 16-tól 21-ig. Oda még lehet jelentkezni. Na most én ott tartok, hogyha nem jelentkeznek a testvérek, mondjuk jövő vasárnapig nálam, akkor én lemondom ezt a tábort, mert körülbelül 5-en jelentkeztek. Tehát annyian nem foglalhatjuk le azt a helyet, azt a szállodát, de arra számítottak ott, hogy egy 38-40-en tudunk menni. Ha tényleg nem jön össze ennyi ember, nem probléma ez, de akkor lemondom, ne tartsák ott fölöslegesen a helyet nekünk. Tehát én még jövő vasárnapig adnék a testvéreknek, vagy adjunk magunknak időt, és akkor, ha nem szólnak, akkor én lemondom. Ha szólnak, leszünk annyian, akkor viszont tartom a helyet. Meglátjuk, hogy alakul. Még most is lehet nekem is szólni, hogy ha valaki akar jönni, és biztos akar jönni, akkor szóljon nekem most, hogy én 2 fővel megyek, vagy 8 fővel megyek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük, a 318. éneket. 318. Gyer minnyájan örüljünk, és szívünkben vígadjunk. Énekeljük el mind a 8 versével ezt az éneket, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük el. áldás békességet kívánunk mindenkinek.